kegyelem nékünk és békesség. Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése. Jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szent Háromság Istentől. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyei édes Atyánk, köszönjük neked azt, hogy most itt lehetünk, és köszönjük azt, hogy látod a mi szívünk állapotát, látod azt, hogy mit hoztunk a mi szívünkben el most erre a helyre, a te szent hegyedre. Mindenható Urunk Istenünk, pontosan látod, hogy mi van a mi gondolatainkban, mi van a mi érzéseinkben. Látod azt, hogy talán hálaadással jöttünk, talán mi érteket hoztunk, talán haragot hoztunk a szívünkben, talán értetlenséget. Urunk, pontosan ismersz bennünket. És köszönjük azt, hogy éppen ezért nem kell takargatnunk semmit. Jöttünk hozzád, mint lelki szegények, mint akik bátran vallják, hogy szükségünk van rád. Urunk, jelenj meg itt közöttünk. Ismertess meg bennünket a te igazságoddal, hogy minél jobban megismerjünk téged, hogy minél jobban tudjunk bízni a te ígédben, minél inkább tudjuk vallani azt, mi a ti gyermekeid vagyunk. Urunk, köszönjük azt, hogy te a mi szívünket, a mi imádságunkat nem utasítod el. Köszönjük azt, hogy te meghallgatsz bennünket. És most teljes szívvel kérjük, hogy szólíts meg egyen-egyenként, személyesen. Szólíts meg bennünket, mert éhezzük és szomjúhozzuk a te igazságodat. Várunk arra, hogy a te szent lelkeddel megérints, betöltsd a mi életünket, betöltsd azokat az űröket, azokat a fájdalmakat, enyhítsd, amik ott élnek bennünk. Kérünk téged, hogy bennünket örvendeztesd meg a te igéddel, a te igéd szavával, hogy az lelki táplálék legyen számunkra, hogy az erőforrás legyen számunkra, hogy az útba igazítást legyen a számunkra. Köszönjük, hogy te vagy az egyedüli, igaz, élő Isten, és jöhetünk hozzád, és te itt vagy közöttünk, és cselekedsz. Jézus Krisztusért, a te szent fiadért. Amen. Kedves testvéreim, a mai délután Isten tiszteletre János evangéliumának második fejezetéből, onnan is az első 11 verséből hoztam közzétek Istennek igéjét. A harmadik napon mennyegző volt a galileai Kánában. Ott volt Jézus anyja. Meghívták Jézust és tanítványait is a mennyegzőre. Amikor elfogyott a bor, Jézus anyja így szólt hozzá: nincs borunk. Mire Jézus ezt mondta: vajon én rám tartozik ez, vagy te rád, asszony? Nem jött még el az én órám. Anyja így szólt a szolgákhoz: bármit mond nektek, tegyétek meg. Volt ott 6 kőveder a zsidók tisztálkodási rendje szerint, amelyekbe egyenként 2 vagy 3 métréta fért. Jézus így szólt hozzájuk: töltsétek meg a vedreket vízzel. És megtöltötték, színülték. Aztán így szólt hozzájuk: most merítsetek, és vigyetek a násznagynak. Ők vittek. Amikor a násznagy megízlelte a vizet, amely borrá lett, mivel nem tudta, honnan van, csak a szolgák tudták, akik a vizet merítették, odahívta a vőlegényt, és így szólt hozzá: minden ember a jó bort adja fel először, és amikor megittasodtak, akkor a silányabbat, te pedig ekkora tartogattad a jó bort. Ezt tette Jézus első jelként a galileai Kánába. Így jelentette ki dicsőségét, és tanítványai hittek benne. Kedves testvéreim, a János evangéliuma a tanítványok elhívásával kezdődik. Biblia olvasó kalauzunk szerint a napokban találkozhattunk ezekkel az ige versekkel, János evangéliumával. És ha ez alapján olvassuk, vagy találkoztunk Isten igéjével, akkor láthattuk azt, hogy János evangélista a többi evangélistától kicsit eltérően, nagyon szemléletes módon írja le, hogy hogyan szólítja meg Jézus a tanítványait, hogyan hívja el őket, hogyan beszél az ő lelkükkel. Nagyon érdekes az a kijelentés, amit az első fejezet végén Nátánaélnek a történetében olvashatunk, a vele folytatott párbeszédben. Egy fontos kijelentése van Jézusnak. Mivel azt mondtam neked, hogy láttalak a fügefa alatt, hiszel, ennél nagyobb dolgokat fogsz látni. És ennek a folytatásaként indul el Jézusnak és tanítványainak a közös útja a kánai mennyegzőre. Jézus előre felhívja az ő tanítványainak a figyelmét. Nem az a nagy dolog, hogy tudtam, hogy honnan jössz, vagy hogy hol voltál, hanem az a nagy dolog, amit majd meg fogsz látni, amit majd meg fogsz tapasztalni, hogy én mit cselekszem. Ez a bizonyos Kána, ahová elindultak a tanítványokkal együtt, ez egy kis falucska. Mondhatnám így, egy eldugott kis falucska Galileában, nem messze Názáretről. A tudósok 200 évvel ezelőttig nem is találták meg egyáltalán. Nem tudták, hogy hol van ez a település. Azért, mert a rómaiak, amikor kivonultak Izraelből, ezt a kis falut feldúlták, és meg is szűnt. Csak a modernkori ásatások tudták a felszínre hozni, tudják bizonyítani, hogy hol is volt ez a kis település. Egy kis falucska, ahol egy szép esemény történik, egy mennyegző, amely az izraeli ember számára nagyon jelentős volt, nagyon fontos szerepet kapott. Különösen egy kis faluban, ahol nem csak a rokonok voltak hivatalosak, hanem az egész közösség, az egész falu közösség. Hiszen egy ilyen lakodalom, egy ilyen esküvő az izraeli nép életében egy hétig tartott, és mindenki megfordult ott egy hét leforgása alatt. Az apraja nagyja a közösségnek. Mindenki betévedt oda. Bementek, megnézték az ifjú párt, és utána tovább mentek. És ennek az ünnepségnek a tetőpontja az volt, amikor a vőlegény az ő barátaival elment a menyasszony házába, kikérte az édesapától a menyasszonyt, és utána a menyasszony a barátnőivel együtt, családjával együtt ment az ifjú férj házába. És a történetünk ebben a jelenetben kezdődik el. Itt vagyunk az ifjú férjnek a házában. És itt van Mária is, olvastuk, hallhattuk. Mária Jézus anyja. Valószínű, hogy rokon lehetett, hiszen segítőként van meghívva. Tevékenykedik, otthonosan mozog, ott van és figyeli a házban lévő eseményeket. Jézus pedig, mint jó hírben álló mestert, rabbit, előkelő vendégként hívják meg erre az alkalomra, aki az ő tanítványaival együtt érkezik meg, vesz részt ezen az ünnepségen. És ebben az ünnepi pillanatban történik valami baj. Megkondul a vízharang. Mária, mint olyan háziasszony, ahogy már mondtam, mindenki átlátja a helyzetet, észreveszi, hogy katasztrófa közeleg. Fogy a bor. A Közel-Keleten az emberek vizet szinte nem is ittak, mert annyira szennyezett volt a víz, amit fel lehetett lelni, hogy tejet és bort ittak, mert nem lehetett a vizet inni. És a bor az ünnepi alkalmak elengedhetetlen kelléke volt, és nagyon nagy szégyen volt, ha egy lakodalmas házban elfogy a bor. Mária észreveszi, és valamilyen különös oknál fogva nem a vőlegényhez megy, nem is a vőlegény édesapjához, és nem is a násznagyhoz, aki felelős lett volna ezért, hanem Jézushoz, a mesterhez. Mert tudja, hogy ő az, aki ebben a helyzetben valami különös dolgot tehet. Valószínű olyan helyzet volt, és annyira elfogyott már az a bor, hogy itt már tényleg csak a csoda segíthetett. Odaszalad Mária Jézushoz, teljes jó szándékkal, közli vele, nincsen borunk. És erre egy nagyon különös, és első ránézésre egy durva válasz hangzik el. Jézus azt mondja, hogy én rám tartozik ez a dolog, vagy te rád? Mi közöm nekem ehhez a dologhoz? Egy másik fordításban így hangzik. Mi közünk egymáshoz, ó asszony? Az ember megrökönyödik. Hogy beszélhet így Jézus az édesanyjával? A történészek kimutatják, hogy ez egy közmondás volt akkoriban. Amikor valaki ezt mondta, akkor az azt jelentette, hogy olyan dologba akar beleavatkozni, ami tényleg nem reá tartozik. Ebben a helyzetben, amikor Istennek van egy akarata, ebben a helyzetben Máriának ez a siettetése merőben emberi. Mária szinte kényszeríti Jézust. Jézus tégy csodát, avat közbe, mert szükség van erre. Az, ahogyan az Úr Jézus elutasítja ezt a kérést, egy nagyon fontos dologról beszél. Az ő munkájával kapcsolatban. Mit üzenez nekünk? Azt, hogy a megváltó nem azért jött a földre, hogy az emberek szükségét megelégítse önmagában. Nem azért jött el, hogy a megfelelő pillanatban elnézést a kifejezésre, csettintésre azt tegye, amit az ember akar, hanem azért jött, hogy cselekedje a mennyei atya akaratát. És akkor, és ott, és azt tegye, amit a mennyei atya akar. És hogy megtanítsa az emberrel, hogy megtanítsa velünk, hogy kell kérni, és bizony lehet kérni, de akkor is az Isten akarata lesz meg, és nem mindig az emberé. Jézus ebben a helyzetben, ezzel a kijelentéssel, ezzel a közmondással egyrészt azt mondja, hogy még várnod kell, még nem jött el az idő, hogy teljesítsem a kérésedet. Másrészt, hogy semmiképpen nem jött el még a nyilvánosságnak az ideje. Semmiképpen nem jött el annak az ideje, hogy Jézus olyan csodát tegyen, amivel nyilvánosságra lép, és mindenki előtt, mint egy mutatványos megmutatja, hogy na ő ezt a helyzetet meg tudja változtatni, meg tudja oldani. Egészen más dolgot tervez erre a helyzetre az atya. Ha végkimenetelét tekintjük ennek az eseménynek, akkor mégis felmerülhet bennünk a kérdés, hogy miért nem teszi meg Jézus rögtön ezt a csodát? Hogy miért nem válaszol másképpen Máriának? Hiszen nem sokkal később megtörténik a víznek a borrá történő változtatása. És így feltehetjük a mi életünkben is. Uram, miért nem korábban hallgattad meg az én kérdésemet? Miért nem válaszoltál hamarabb? Miért kellett mindezt átélnem, mindeddig eljutnom? Hiszen úgyis megadtad nekem. Valószínűleg azért, és biztos, hogy azért, hogy Istennek volt valami más akarata is. Volt még valami több mondani valója is, amit meg kellett érteni Máriának, és amit nekünk is meg kellett talán értenünk az fennmaradó időben. Mária, mit érted meg? Figyeljük most ezt meg. Mária következőt teszi erre a válaszra. Nem felesel. Nem kérjük ki magának, bár kikérhetni. Fiam, hogy beszélsz az édesanyáddal? Hanem a szolgákhoz fordul, és azt mondja, bármit mond, tegyétek meg. Valamit itt Mária megért a feltétlen engedelmességről. Az a Mária, akihez Gábriel angyal megy és közli neki, hogy ő lesz a megváltó édesanyja, aki először kérdez és okoskodik Aztán azt mondja, történjék velem a te beszédet szerint. Ez a Mária újra megadja magát, és azt mondja, igen, engedelmeskedjetek neki, mert bizonyára tudja, hogy mit tesz. Bizonyára tudja, hogy miért vár. És ezután csendben a háttérben, ahogy már mondtam, nem sokkal később, Jézus megteszi a kánaáni mennyegző nagy-nagy csodáját. Volt ott 6 üres kővedere ennél a háznál, ami a zsidók tisztálkodási rendje szerint ott kellett, hogy álljon. Ezek a kővedrek érdekes módon üresek voltak. Ezeknek a kővedreknek csordultig kellett volna lenniük vízzel, hiszen aki belépett a házba, annak az akkori törvények szerint ezekben a kővedrekben kellett volna megmosakodni, ez ezekben lévő vízből kellett volna egy rituálisan megmosakodnia. És mennyire elgondolkodtató ez is. Tartsuk meg a törvényt. Ott vannak a kővedrek. De miről szól megint ez? A külsőségről. Valójában nem töltik be a funkciójukat ezek a kővedrek. Csak ott van. Mutassuk, mintha minden a törvény szerint lenne. Mintha minden rendben lenne. De víz nincs benne. Ezeket a kővedreket Jézus parancsára megtöltik vízzel. Olvastuk azt, hogy milyen tartalommal, milyen űrtartalommal rendelkeztek ezek a kővedrek. Körülbelül 684 liter víz mehetett bele, férhetett el ezekben a kővedrekben. Hatalmas mennyiség. Gondolom időbe telt az is, még ezt a 6 kővedrek ezzel a mennyiségű vízzel megtöltötték. De nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, ami ezután történik. Viszik a bortanásznagynak, és ez alatt az idő alatt a víz borrá változik. Nem tudjuk, hogy hogyan történik. Nem írja le az evangélium, de nem is ez a lényeg, hanem a lényeg az, hogy nagyon sok ember szeme láttára, mondhatom így, ízlelésére megtörténik a csoda. A víz borrá változik. Ez a különös csoda úgy történik meg, hogy Jézus személye és a csodatétel módja titok marad. Nagyon beszédes ez a példázat. Beszél Jézus egész munkásságáról. Kicsit forduljunk e felé a két elem felé. Víz és bor. Több jelentést hordoznak magában, magukban ezek az elemek. A bor, amikor a tradicionális zsidó családokban még élt és él a messiás várás, akkor egy plusz terítéket is feltesznek, és emeli egy poharat tele borral. Mert az él a hagyományban, hogy amikor visszajön a messiás, akkor az a bőség és boldogság eljövetele lesz. És ennek a jelképeként töltötték tele a poharat borral, hogy a jólétnek a jelképe a jó minőségi finom bor. De a bor, tudjuk, másnak is a jelképe a Bibliában. Méghozzá Jézus az utolsó vacsorán az ő kiontott vérének a jelképeként használja a bort. És ott van a víz. A víz Keresztelő Jánosnak az eszköze és jelképe. Alámerít a Jordánban és hirdeti, hogy meg kell tisztulni, és meg kell térni. És a víz az Ószövetségben még, ahogy már itt is erre utaltam, a szertartásos megtisztulásnak volt az eszköze. Azt tartották, hogy aki ahogyan a vízzel megtisztálkodik, megtisztul, ugye a lelke is megtisztul. Nagyon érdekes, hogy Jézus a földi pályája alatt nem keresztelt meg senkit, nem merített be a vízbe senkit. És arra tanít most itt ezzel Jézus, hogy nem a megtisztulás, a vallási szertartása lényeg, mert nem ezáltal tudunk megtisztulni, hanem a bor. Értsük jól, hogy a bor Jézus Krisztus kiontott vére által. Jézus Krisztus vére az, ami meg tud bennünket tisztítani. Meg tud bennünket tisztítani a mi bűneinkből, a mi gyarlóságainkból. És még szeretnék egy másik jelentés tartalmat is eléhozni a testvérek elé. Egy másik írásmagyarázó azt mondja, hogy a bornak a vízzé változtatása az örömöt jelképezi. Azt, hogy a Messiás örömöt hoz, hogy képes csodát tenni, képes változást hozni egy egészen valós élethelyzetben. Jézus ezt a csodát nem egy pusztában teszi meg az emberektől távol, hanem egy emberi közösségben, egy mondhatnám így egy mindennapi élethelyzetben tesz csodát Jézus. Egészen közel megy az emberhez. A mindennapok legkisebb és legnagyobb eseményeiben átélhető az ő szeretete, az ő jósága, az ő megtisztító ereje. Az biztos, hogy Kána az átváltozásnak a helye. Milyen csodálatos, hogy Jézus, aki tudott a vízből bort tenni, bort borrá változtatni, ezek szerint számára minden változás lehetséges. Ezek szerint a vámszedőből lehet tanítvány. Olyanból, akiről mindenki lemondott, lehet ember. A vakból lehet látó. A leprásból lehet egészséges. A béna felkelhet és járhat. Minden lehetséges ezek szerint ő neki. Isten lelkének a munkájaként tehát lehetséges a változás. A változás Isten gyermekei számára. Amikor esetleg azzal találjuk szembe magunkat, hogy mi nem vagyunk képesek megváltozni, nem vagyunk jobbak lenni, nem tudunk egy adott helyzetből kiketmeregni, nem tudunk tovább lépni, nem tudunk változni, akkor jusson eszünkbe az Úr Jézus Krisztusnak a földön tett első csodája, amikor a vizet borrá változtatja. Neki van hatalma arra, hogy változásokat hozzon. Neki van hatalma arra, hogy csodát tegyen. Isten munkája, testvérek, sokszor leírhatatlan és felfoghatatlan. És fogadjuk el őt ilyennek. Mert az ő munkáját nem lehet modellezni. Nem lehet azt mondani, hogy ő így és így cselekszik. Sokszor titok. Az ember sokszor kéri, Uram, tedd meg ezt. Uram, válaszolj. És talán megmondjuk azt is, hogy hogyan. De ezt nem tehetjük meg. Mi ezt nem dönthetjük el. Nekünk annyi a feladatunk, hogy elhiggyük. Ő képes változást hozni. A hogyant pedig bízzuk rá. Ő képes a szívünk örömét újra és újra megtölteni. Képes arra, hogy a bánatunkat örömre fordítsa. Képes arra, hogy a szomorúságot elvegye. Képes arra, hogy az erőtlenségből erőssé változtasson. Képes a változásra. Testvérem, milyen változásra vágysz te most az életedben? Mi az, amiben szeretné változást? Olyan csodálatos, hogy Jézus Krisztusnál van lehetőség a változásra. És a történet végén még a nász nagy megjegyzése nagyon érdekes. Azt mondja, amikor oda megy a vőlegényhez, és a fülébe súgja, hogy más ember először a jó bort hozza fel, és aztán a silányat. Te pedig a jó bort tartogattad a végére. Micsoda vendégszeretet, micsoda nagyvonalúság. Azért ez nem mindennapi. Ez is az Isten munkájáról beszél. Ez is arról beszél. Isten nem fukarkodik azzal, hogy a mi életünkbe megadja a jó bort, megadja a jó változást. Mert bizony, a világban nem így van. Bizony, sokszor nem ezt tapasztaljuk, talán még embertársaink részéről sem. De Isten azt mondja, én tartogatom számodra a jó bort, a változást, a bőséget. Egy írásmagyarázó így fogalmazta meg ennek a történetnek, ennek a példázatnak az üzenetét. A hit látja meg a csodákat, a csoda pedig erősíti a hitet. Nem biztos, hogy mindenki meglátta ott azt, hogy mi történt, hogy a hogy a vizet borrá változtatta Jézus, csak itta a jó bort. És ez a mi életünknek a nagy lehetősége, hogy meglássuk a hit szemeivel Isten csodáit, nap mint nap. Meglássuk azt, hogy ő munkálkodik, ő cselekszik, ő képes változást hozni. És miután megláttuk az ő csodáit, az ő kezének munkáját, ez pedig erősíteni fogja a mi hitünket. Adja Isten, hogy úgy menjünk el a mai Isten tiszteletről, hogy a szívünkben ott legyen, örömhírként, evangéliumként, hogy a mi Istenünk csodatévő Isten, ő képes a változásra, ő képes arra, hogy a mi életünket, a mi hitünket megerősítse csodák által. És adjuk tovább ezt másoknak, hogy ilyen a mi Istenünk, aki képes valós változásokat és igazi csodákat tenni. Amen. Mennyei édesatyánk, valóban a hit látja meg a csodát, a csoda pedig erősíti a hitet. Nyisd meg, Úrunk, a mi lelki szemeinket, hogy hitünkkel lássuk, hogy merjünk hitben járni, és látásban, és nem látásban. Köszönjük, Urunk, azt, hogy Te ismered a mi életünket egyen-egyenként. Te pontosan látod azt, hogy mi az, amiben vágyunk a változásra, mi az, amiben szeretnénk megváltozni. Urunk, köszönjük neked azt, hogy most reménységgel töltöd meg a mi szívünket, a mi életünket, hogy van remény a változásra. Urunk Istenünk, meghajlunk a Te nagyságod előtt, a Te hatalmad előtt, hogy Te ilyen hatalmas Isten vagy, hogy képes voltál a vizet borrá változtatni, és ugyanígy képes vagy a mi életünket is megváltoztatni, hogy annak az embernek az életét, akit a szívünkben hordunk, annak az embernek az életét, aki a környezetünkben van, és talán mindenki lemondott már róla, és talán mi magunk is lemondtunk róla. Urunk, kérünk, hogy adj változásokat a gondolkodásunkban, adj változásokat a mi hozzáállásunkban a dolgokhoz. Nyisd meg a mi szemeinket, hogy valóban a mi szívünkkel lássunk. Köszönjük, Urunk, hogy Mária megértette ebből a történetből, hogy nagyon fontos a feltétlen engedelmesség, hogy legyünk türelemmel, hogy Te bármit mondasz, tegyük meg. Hogyha talán azt érezzük, hogy nem hallgatod meg a mi imádságainkat, talán azt éljük át, hogy néma vagy, Urunk, akkor is tudjunk várni, és tudjunk továbbra is hinni benned, mert Te valami miatt még vársz. Még nem jött el az az óra, hogy cselekedj. Urunk, köszönjük neked azt, hogy imádkozhatunk, nem csak magunkért, nem csak embertársainkért, hanem imádkozhatunk a mi közösségünkért, a mi közösségünkért úgy, mint ahol nagyon sok minden jelen van, nagyon sokféle élet, élethelyzet. Urunk, most hozzuk eléd gyászoló testvéreinket, akik a búcsúzás óráját élték át nemrég. Kérünk, hogy erősíts meg őket, adj élő reménységet a szívükbe, hogy aki hisz, ha meghal is él. Köszönjük, Urunk, hogy Te olyan hatalmas Isten vagy, hogy a földi életet is csodálatosan bevégezted azzal, hogy feltámadtál. És mi hisszük azt, hogy van feltámadás, van örök élet. Urunk, kérünk most, vigasztalj bennünket a Te lelked által, a Te szent lelked valóban legyen itt közöttünk, áldja meg gyászoló testvéreinket. Jézus Krisztusért hallgass meg bennünket. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hívj engem segítségül a nyomorúság idején. Én megszabadítalak, és te dicsőítesz engem. És az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.